Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás próféta könyvének 5. részéből olvassuk az igét. Az 5. rész 8. versétől olvassuk a 19. versig. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 5. részében a 8. verstől a 19. versig ezt olvassuk. Jaj azoknak, akik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt a földön. Hallásomra megesküdt a seregeknek, Ura, hogy sok házak pusztassággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül, mert 10 holt szőlő egy bát bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem. Jaj azoknak, akik jó reggel részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket, és citera, lant, dob és síp és bor van lakodalmukban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. Ezért fogságba megy népem, mivel hogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjúság miatt eped meg. Azért a sír kiszélesíti torkát, és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői, és porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak. És felmagasztaltatik a seregek ura az ítéletben, és a Szent Isten megszenteli magát igazságban. És bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, s a gazdagoknak romjain idegenek élnek. Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt, mint szekeret köteleken, akik ezt mondják, siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Kedves testvéreim, bűnbánati alkalmaink vannak, és ilyenkor az Úr azon munkálkodik, hogy valóban bűnt meglátassa velünk, és bűnbánatra juttasson minket, sőt bűnvallásra és hozzá való igaz megtérésre segítsen. Hát nagyon szeretném, hogyha engem és minnyájunkat az Úr így tudna kézbe venni ma este is, és holnap este is. Ézsaiás próféta könyvéből olvastuk ezt a szakaszt, és amikor őt olvasok, akkor Izraelbe jutunk vissza, és azt halljuk, hogy Isten mit üzent az ő választott népének a történelem egy adott szakaszában. Tehát nagyon fontos ezt mindenek előtt tudatosítani magunkból, hogy Ézsaiás nem a pogány emberekhez beszél, ő az Isten ószövetségi népéhez beszél. És amit Ézsaiás az Isten ószövetségi népének mond, az vonatkozik az újszövetségi népre is, vagyis hozzánk is szól. Ézsaiás az egyháznak a prófétája. Ami Izraelnek szólt, ugyanaz szól ma az egyháznak is. Mit ítél meg Ézsaiás próféta által Isten népében maga az Úr? Mi ellen van kifogása Isten? Mire kiált jajt? Hiszen felolvastunk egy kis részt ebből a részből, és itt három jaj kiáltás hangzik el. Három versszak tulajdonképpen, amiről szó van. És ezt a három versszakot röviden szeretném elétek hozni. Az első versszakban Isten a próféta által jajt kiált a birtoklási vágytól hajtott emberekre. A bírvágytól hajtott emberekre. Azt mondja itt, hogy jaj azoknak, akik házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak mezőkhöz. A történelmi háttérről annyit kell tudni, hogy Uziás király alatt Izrael népe gazdaságilag föllendült. Voltak katonai hódításaik, és a katonai hódításaik sikeresek voltak, meghódítottak területeket, és Hát ez által ugye némelyek, akik részt vettek ebbe az egész hódító háborúba, eléggé meggazdagodtak, másfelől meg piacokat nyertek ugye saját maguknak. És ebbe az időben ráadásul elkezdett kibontakozni a pénz alapú kereskedelem is, és valahogyan Izrael népe is egy olyan fázisban volt, hogy úgy elkezdtek az emberek meggazdagodni. Egy ilyen gazdasági föllendülés vette kezdetét, és hát akik élelmesek voltak, ugye, azok ott voltak a fejlődés élén, és hát minél több pénzt tudtak szerezni maguknak, akik meg nem voltak ilyen élelmesek és gátlástalanok, azok meg szépen csúsztak lefelé, és egyre inkább elszegényedtek. És egyre nagyobb lett a gazdasági különbség is az emberek között, a gazdagok egyre gazdagabbak lettek, a szegények meg egyre szegényebbek lettek, eladósodtak, és az adósságuk fejében már odáig jutottak, hogy a vagyonukat kellett tulajdonképpen értékesíteni, és így jutottak el oda, hogy el kellett adniuk a földjeiket, és el kellett adni a házaikat is. És akik meg jobb módúak voltak, azok meg olcsó pénzért megvették ugye ezeket az eladandó házakat, meg ezeket a föld területeket, mivel hogy még ráadásul ezek a szegényebb emberek, mivel kezdett fölbomlani ebbe az időbe Izraelben az a törzsi háló, védőháló, ami biztosította azt, hogy ott a szegényebbeknek is tulajdonképpen volt megélhetése, és emlékeztek az ilyen törvényekre, hogy ha arattok, akkor ne szedjétek föl a földről az elhullott kalászokat, hanem hagyjátok ott a szegényeknek és az özvegyeknek. De ez a törzsi rendszer is kezdett Izraelbe, hogy így mondjam, meginogni, és ez a szociális védőháló is, amit ez biztosította, ez megszakadozott. És hát gyakorlatilag az államhatalom, a királyi hatalom ott nem akadályozta ezt az egész folyamatot, sőt a királyi ház egyre gazdagabb lett, a korona egyre nagyobb vagyonra tett szert, és így következett be ez a szituáció, hogy a gazdagabbak, akik élen jártak, azok fölvásárolták az elszegényedőknek az összes vagyonkájukat, azok ott maradtak földön futóként az országba. A próféta azonban azt mondja itt az ige, hogy jajt kell kiáltson azokra, akiket ez a gátlástalan szerzési vágy, bírvágy űzött és hajtott előre. Akik nem bírtak egyszerűen megállt parancsolni maguknak, akik telhetetlenek voltak, akik mértéktelenül egyre többet és többet akartak, és közben az embertársaikkal abszolút nem foglalkoztak, hogy azokkal mi lesz, de egyébként Istennel se foglalkoztak. Nyilvánvaló, hogy Isten soha nem volt ellensége annak, hogy az embernek legyen háza, vagy épp földje, még annak se, hogy esetleg több háza, vagy több földje legyen, de annak már Isten mindig ellene volt, amikor valaki az embertársával eközben nem törődött, megvetette, meg annak is, amikor őt magát megvetette. És kifejezetten olyan emberré vált, akit csak ez a szerzési vágy, ez a bírvágy, ez a minél többet, most, egyre többet, és nekem ez a lelkület járt át. Annak ellene van Isten, amikor egy embert totálisan átítat ez a fajta materializmus. Ez a fajta materializmus. Amikor tényleg odáig jutnak emberek, hogy itt mondja a próféta, hogy addig vásároljátok föl a helyet, a házakat és a földeket, amíg egy helyecske sem marad, és csak ti maradtok itt a földön. Vagyis olyan embertelenek voltak, hogy abszolút nem törődtek az embertársaikkal, az elszegényedőkkel, és elvették tőlük az életteret, az életlehetőséget, és abszolút nem törődtek velük. Ebben még az is benne van egyébként, hogy mivel ezeknek a szegényeknek az élete semmit nem ért a szemükbe, ezért még az is benne van, hogy meg lehetett őket esetleg ölni. Értéktelen volt az életük ezeknek a gazdagoknak a szemébe. Semmit nem jelentett nekik. Még csak egy helyecske sem marad. Eszünkbe jut, amikor egy másik korból, de ismerjük ezt az Akháb és Nábót szőlője szituációt, amikor Akháb király ugye megkívánja, mert neki nem volt elég földje. meg nem volt elég háza, de pont megkívánta a szőlejét ennek a szegény nábótnak, akinek az volt az egyetlen vagyonkája, és nem volt hajlandó odaadni ugye a királynak. És akkor jött egy koncepciós per a királyné inspirálására, és a nábótot megölték, és a szőlő átvándorolt Akháb király birtokába. Minden további nélkül. Ez is benne van ilyen embereknél a pakliban. És azt mondja Ézsaiás próféta, hogy ez így nem jó. Nagyon nem jó, és nem nekem nem tetszik, mert az én nemzetgazdasági szakismereteim szerint ez nem jó, hogy így van. Meg nem azért, mert irigykedem a gazdagokra, hogy lehet, hogy nekik már egyre több házuk meg földjük van, én meg itt az Úr profétájaként csak itt érdegélek magamba. Meg nem azért volt ezek ellen, mert nem voltak neki szimpatikusak ezek az emberek, hanem azért, mert Isten megszólította őt, és azt mondta, hogy jaj, ezekre az emberekre, akik így élnek. A kor istentelen nyertesei, a másokat embertelenül kifosztó, kizsákmányolók ellen támad, akik se az embertársaikkal, se az Istennel közben nem törődtek. Azt mondja neki Ézsaiás, az Isten a fülem hallatára megesküdt. Ugye? Így olvastuk itt, hogy megesküdt az Úr fülem hallatára, hogy ítélet ér benneteket utol. És mi lesz az ítélet? Az lesz az ítélet, hogy a ti házaitok, meg földjeitek, azok hiába nagyok és szépek és sokak, azok egyszer csak lakatlanná lesznek, s rommá lesznek. Házaitok eltűnnek, és a földjeiteket, a szép mezőiteket, erdőiteket meg fölveri a gyom, mondja nekik. Sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül maradnak. És 10 holt szőlő egy bát bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem. Ez megdöbbentő, tehát Isten ítélete az, hogy elszed ezektől a gazdagoktól mindent. Gyakorlatilag megfosztja őket a beszerzett nagy vagyonuktól. Földön futóvá teszi őket, rabbá teszi őket, mint a következő ítéletmondásokból ugye kiderül, elviszi őket máshova, és erre a földre, amit ők ott a nagyban megszereztek maguknak, meg erre ezekbe a házakba, amik ott maradnak lakatlanul, ide majd jönnek idegenek, a földjeiken ott legelnek majd ezeknek a nomád pásztoroknak a juhai, azok fogják legelészni az ő nagy birtokukat, mert semmivé válik. Mert kizárólag magukkal törődtek, a materiális gazdagságukkal, jólétükkel törődtek, és az Istent is megvetették az emberek. Nyilvánvaló, hogy az ilyen emberek Istent is megvetették. Ugye, mert hogy mi volt az ő Istenük már tulajdonképpen? Hát a pénz, a vagyon, a matéria. Ez volt az ő Istenük. Ők kettő voltak már valakik. Hogy nekik volt valamijük, meg sokjuk volt, meg többjük volt. Ettől volt az életük értelmes, ettől látták magukat boldognak. Ettől reméltek mindent, amit Istentől kellett volna remélniük, de nem, ők a mammontól, az anyagiaktól. Minél többet. Kapzsi maguknak mindent elhappoló emberek, akik se Istennel, se emberre nem törődtek. No, erre azt mondja a próféta, jaj, azoknak, akik ezt csinálják. És testvérek, itt most nem tudom, hogy kell-e ezt ecsetelnem, de hogy a mai világ ilyen, az hódbiztos. Ha Istennek egykor az ő népével panasza volt, népe ellen panasza volt emiatt, és az ítéletével fenyegette meg őket, akkor gondoljuk, hogy a mai világ az tetszik Istennek. Akár az egyházra is gondolunk, magunkra is kell gondolni, mert mi hozzánk szól elsősorban. Ha mi materialisták vagyunk a szívünk mélyén, akkor mire számíthatunk? Mert hogy a világ materialista között, körülöttünk azt látjuk. Miről? Ez a karácsony semmi másról nem szól, mint a materiális javakról. De amikor már a hívők jutnak oda, úgymond Isten népe jut oda, hogy már mi is materialisták vagyunk. Ezt nem fogom én itten megmondani nektek, hogy most ki van ilyen bűnbe, vagy ki él ebbe a bűnbe, vagy ki nem. Mindenkinek az Úr elé kell állni, és kell magunkat vizsgálni az Úr előtt, hogy Uram, hát vizsgálj meg engem, hogy látsz nálam ilyet, ezt az indulatot, ezt az érzést, ezt látod bennem, felfedezed bennem. Nem kell ahhoz gazdagnak lenni, hogy valaki materialista. Legyet nagyon szegény ember is, akkor is lehet valaki materialista. Minden esetre meg kell értenünk, hogy ez az Úrnak nagyon nem tetszik, ez a mentalitás, ez a hozzáállás. A második strófa, amit Ézsaiás proféciájában olvasunk, így kezdődik, hogy jaj azoknak, a 11. vers, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak és mulatnak estig, és bor hevíti őket, és citera, és dob, és síp, és bor van a lakodalmukban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedeteit. Na hát, ezek a materialista rétegek így élnek, mondja a próféta. Ti így éltek, drága kortársaid, mondja nekik. Ti az Isten népe. Ugye ezek a gazdag emberek mit csináltak? Mivel jobb dolguk nem volt, mert már mindenük megvolt tulajdonképpen, a nagy jólétükbe, anyagi jólétükbe, elkezdtek egy ilyen hedonista életet élni. Hedonista életet, élfajhász életet élni. Reggeltől estig isznak tulajdonképpen. Bor hevíti őket. Állandóan van egy nyomás az agyukba. Egyfolytában isznak. Alkoholisták, iszákosok, részegek, és mértéktelenül ivó kórhelyek lettek az emberek. És azt kell még mondanunk, testvérek, hogy ezek az emberek nem amolyan, ne úgy képzeljük őket, hogy ezek ilyen lezüllött alkoholisták, akik ilyen rongyokból jártak, hanem ezek ilyen nagyon intelligens, nagyon, nagyon gazdag, nagyon, nagyon jól menő emberek voltak. Ezek ugyan kifinomultan részegeskedtek, ugyan kifinomultan ittak. Itták hót részegre magukat majdnem minden nap. Már azt mondja Ámos prófét, aki Ézsaiásnak egy kortársa volt, csak ő az északi ország részbe prédikált Samáriába, azt mondja, hogy ott olyan összejövetelek vannak, ahol a legjobb borokat szolgálják fel, és a legjobb ínyentségeket hozzák, és zenével és ilyen tánccal gazdagítják az együttléteiket. Tehát ez ilyen kultúrált ivás volt. Ilyen kultúráltan isztuk magunkat a földig. Vagy a föld alá, vagy hogy mondják, szőnyeg alá, ugye? És Ézsaiás is ugyanezt mondja, hogy na most nem csak Samáriában, hanem itt Jeruzsálemben is ugyanez van, hogy miközben reggeltől estig isznak, aközben a dorbézolásaik mellé citerát használnak, és hárfát használnak, és lantot használnak, és dobot, és sípot, és körtáncolnak közben. Ez nem egy ordinár zabálás, hanem értitek, hogy ez egy ilyen kulturális lerészegedés. Kultúrált lerészegedés. Hát ez a szép, szép rohadás, vagy nem is tudom, hogy mondjuk ezt. Ráadásul tegyük még hozzá, hogy ezek a hangszerek egyébként, amiket felsorol itt Ézsaiás próféta, ezek a hangszerek olyan hangszerek voltak, amiket korábban az Isten dicsőítésére használtak. Az Isten dicsőítésében használták, annak során használták ezeket a hangszereket, és most kiveszik őket ebből a szakrális használatból, és elviszik oda, ahol esznek és isznak, és folyamatosan ezt csinálják, és az élvezeteket hajkurászák, mert az evéssel és az ivással, amikor az mértéktelenné válik, mindenféle szexuális kicsapongás is együtt szokott járni, pláne még hol tánc is van, meg nők is vannak, meg nem tudom, és akkor ezeket a zene szerszámokat ebben az abszolút profanizált környezetben használják fel. Itt is el kell azt mondani, hogy Istennek nincs ellenére, hogyha az ember, ugye az ő testi ajándékait használja. Nem arról van szó, hogy ne egyél jó ételt, nem arról van szó, hogy ne igyál meg egy jó bort a maga helyén és a maga idejébe. De itt ebben a korszakban ez egy mértéktelenné vált. Nem arról van szó, hogy ne hallgassunk zenét, vagy nem lehet világi zene, nem szólhat világi zene valahol, de amikor már csak ez van, akkor ott már valami baj van. És ezekre az emberekre, testvérek, akikre itt ránézünk, ezekre mond még valamit, hogy miközben ezt csinálják, aközben az Úrnak dolga és kezeinek cselekedetei abszolút nem érdekli őket. Ugye? Ugyanaz a probléma, mint az előbb a materialistáknál, hogy ott is a materia az érdekli, az Isten nem érdeke, meg aztán az emberek se. Az istentelenség embertelenséggel párosult. Itt meg ezeknél a hedonistáknál, akik ugyanazok az emberek, tulajdonképpen az megint csak arról van, hogy a hedonista embert az Isten dolga és kezeinek cselekedetei nem érdeklik. Isten dolga az azt jelenti, az Isten terve. Ézsaiás szótárában ezt jelenti, Isten terve. Nem érdekli ezeket, azért mit tervezett Isten a világgal, mit tervezett benne Izraellel, mi lenne Izraelnek a küldetése a világban. Ez őket a legkisebb mértékben se érdekli. És az Isten cselekedetei se érdeklik őket. Hogy mit cselekedett a múltban az Isten, hogy mit cselekszik a jelenben az Isten, hogy mit fog holnap cselekedni az Isten, aki éppen ítéletével fenyegeti őket. Nem érdekli őket, nem gondolják meg. Nem érdekli őket az Isten dolga. Értitek, hogy ez a nagy kulturál dorbézolás, ez az élfajhászás párosul ezzel a fajta istentelen, Isten megvető magatartással. Hát ez hova vezet? Hova vezet? Olvassuk az ígét a 13-tól a 17. versben. Kétszer is olvassuk, hogy ezért, ezért. Az első ezért azt mondja, bekövetkezik, hogy a hazájukból, az ígéret földjéről elűzetnek. Fogságba megy népem. Elűzetnek. Némelyek éhen halnak majd, mások meg szomjan halnak. Most zabálnak és isznak, de majd nem fognak se enni és se inni. Éhen halnak és szomjan halnak. Ez lesz rajtuk az ítélet. Könnyelműen szórakoznak, mert megtehetik, de Istennel nem törődnek, hát majd nem fognak szórakozni. Ez lesz az ítéletük, hogyha tudomány nélkül valók, vagyis az Istennek a személyes jelenlétét nem tapasztalják meg, mert az Isten az, hogy tudomány nélkül való az én népem, ezt jelenti, hogy nem élnek velem közösségbe. Ha nem élnek velem közösségbe, ítélet fogja őket utolérni. A második ezért, meg azt jelenti, hogy ezért a holtak országa egészen rémisztő kép, amit mond a proféta, kitátja a száját, amilyen szélesre csak lehet, és amilyen nagyra csak lehet, mondja, és elnyeli őket. Mindenkit válogatás nélkül, akik így élnek. Mindegy, hogy a gazdagok közé, vagy a szegények közé tartoznak, az ítélet nem fog válogatni köztük. Egy olyan kép ez, amelyik talán Sodomára és Gomorára emlékeztet minket, amikor ugye az Isten ítélete, mint egy lesújtott, és ott eltűnt az egész. Nincs sehol. És emlékeztet arra, amikor Kóré és családja alatt ugye megnyílt a föld, emlékeztek ott is, úgymond, és elnyelte őket. A halál elnyeli ezeket a materialista és hedonista embereket, akik Istennel nem törődnek, meg az embertársaikkal se törődnek. A sorsotok az övékhez lesz hasonló ezekhez, a Sodomához, Gomorához és Kóré fiaihoz. Ezt mondja nekik a proféta. Mindenki eltűnik. Senki nem marad. És itt mondja el, hogy a házak elnéptelenednek, a nagy házak, a sok házak, a sorba rakott házak, és a földek, amiket egymáshoz ragasztottak szépen, hogy minél nagyobb földterületeik legyenek, a házak elnéptelenednek, a földek sztyeppévé válnak, a termékeny szőlők oda lesznek, és semmi nem lesz. És megint ott vagyunk, hogy megint magunkba kell nézni, hogy nem vagyunk-e mi is ilyen hedonista emberek tulajdonképpen. Hogy hívőként, Isten népének a tagjaként, hát nem kísértettünk meg ugyanezzel, mert hogy a világban ez van, megint azon nem csodálkozunk, mert a világban tényleg ez folyik. De amikor már bejön az egyházba, az Isten népébe, hát megint az Úr elé kell állnunk. Uram, lásd meg, hogy van-e nálam a hamisságnak valamilyen útja. Nem lettem én materialista ember? Nem lettem én egy hedonista ember ebbe a materialista és hedonista világban? Nem világiasodtam el? Nem lettem olyan, mint ők? Hozzál ki engem ebből, vagy bocsáss meg ezért, vagy segítsenek ellenállnom ennek a kísértésnek, Jézus. Hogy én más legyek, mint a környezetem. És az utolsó verszakhoz érünk, a 18-19. vers, az, amit még most szeretnék átgondolni veletek. Itt azt mondja, hogy jaj azoknak, akik a vétket hazugság kötelein húzzák, és a bűnt, mint szekereket köteletken, akik ezt mondják, siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, és közelítsen, és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Nos, itt arról beszél a proféta testvérek, hogy ha jól értjük a szöveget, hogy a kortársaim azok olyanok, mint egy ökör, amelyik egy nehéz és rakott szekér előtt van, és erőlködik, hogy azt elhúzza. De az én kortársaim, azok azon erőlködnek, hogy magukat vétkessé tegyék az Úr előtt. Azon erőlködnek, hogy vétkessé tegyék magukat az Úr előtt, a bűnt és vétket a hazugság kötelein húzzák maguk után. Ugye a bűn az azt jelenti, hogy eltérés az Úr akaratától, az eredeti héber szónak ez a jelentése. A vétek az meg céltévesztés, amikor nem találja valaki pont azt, amit az Úr kíván tőle. Ezek az emberek ezen erőlködnek, hogy kiprovokálják az Istennek a büntetését tulajdonképpen. Hogy kiprovokálják. Tudják, hogy mi az, hogy bűn és vétek, de direkt csinálják. Azért, hogy kiprovokálják az Istennek a fellépését önmaguk ellen. A hazugság kötelei kifejezés, az egy érdekes kifejezés itten. A hazugság szócskát most egyszerűen fogalmazom, inkább jobb, ha úgy fordítjuk, hogy szemtelenség. Szemtelenség. A kötél szó pedig az azt jelenti, hogy egy valami nagyon szilárd, valami nagyon erős. És ez a kifejezés arra utal, hogy ezek az Ézsaiásnak a kortársai, azok abszolút mértékben elszemtelenedtek. És azt mondták, hogy mindegy, hogy mit mond Isten általad, állítólag, ez az Isten nincs, és amit te mondasz, az egy hazugság. És mi azért is belemegyünk a bűnökbe, amiket eddig csináltunk, azt fogjuk tovább folytatni, és majd meglátjuk, te Ézsaiás, hogy a te Istened vajon föllép-e ellenünk. Csak hadd csináljuk tovább a mi dolgainkat. Még az Ézsaiásnak a szavai által ők még jobban belelkesedtek a bűnre, vagy a bűnért. Értitek? Ez megdöbbentő. Ahelyett, hogy magukba szálltak volna, hogy jaj, mit mondott az Úr Ézsaiás által, hogy hát jön az Úr napja, és akkor itt ítéletet gyakorol fölöttünk, meg jaj, hát tartsunk bűnbánatot, meg nem tudom. Nem. Még jobban begerjedtek, és még inkább materialisták lettek, és még inkább hedonisták lettek. Elszemtelenedtek, mégpedig keményen elszemtelenedtek. Egy felfuvalkodottság, egy magabiztonság, egy ilyen biztonságérzet, egy ilyen hamis biztonságérzés vett rajtuk előtt, hogy nincs is Isten, és amit mond a prófétától, az úgyse következik be. Hát, nosza, csapjunk a lovak közé. Nagyon jól tudták ezek az emberek, hogy mit csinálnak. Nagyon jól tudták. Csak Istennel nem törődtek, és az ő ítéletével se törődtek. Simán lepöcközték magukról is. Sőt, még azt mondták, igen, na akkor még inkább belemegyünk a bűnbe. Aztán megszólaltak, nézzétek a 19. vers, és ezt mondták, siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, és közelítsen, és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Ez a Ézsaiás fölidézi azt, hogy mit mondtak ők. Ezt mondták. Így beszéltek ezek az emberek. Ezek az emberek tulajdonképpen, amikor hallották Istennek a prófét által megszólaló üzenetét, még inkább Isten ellen fordultak, és elkezdték Istent provokálni. Ézsaiás próféta elmondta, hogy Isten ítéletet gyakorol fölöttetek, ők meg azt mondták, nosza. Lássuk. Na, siessen. Ugye itt halmozzák ezeket a rokonértelmű szavakat először. Siessen és tegye gyorsan, amit elvégzett. Hadd lássuk. Értitek, ez a szemtelenség. Istennel szembeni. És itt ráadásul ugye olyan szavakat használnak még ráadásul testvérek, amiket Ézsaiástól vesznek el, és amiket Ézsaiás a legnagyobb félelemmel ejtett ki. Mert nem akarok most ebben nagyon részletesen belemenni, azt mondják, hogy amit Isten elvégzett. Ézsaiás beszélt arról, hogy Isten elvégzett dolgokat. És a lehető legnagyobb félelemmel beszélt ezekről az elvégzett dolgokról, azt mondja, hogy elvégzett dolgot hallottam az Úrtól, elvégzett dolog az ítélet, hogy utolér bennünket. mindig olyan rettegéssel, remegéssel mondta ki ezt a szót. Ezek az emberek meg ezt a Ézsaiás által így kiejtett szót teljesen más értelemben mondják. Na lássuk, amit elvégzett az Úr. Ugye? Siessen, aztán tegye már, hadd lássuk. Értitek ezt a hangsúlyt? Ez az Istennek a provokációja. Ráadásul említik azt a nevet, amit Ézsaiás megint Isten neveként említ, hogy a Szent, Izrael Szentje. Hát Ézsaiás hogy mondta ki ezt a szót? Ha olvassuk a könyvét, mindig azt látjuk, hogy ezzel a szóval, ezzel a fogalommal jelezte Istennek a mindenhatóságát, és azt, hogy az egész mindenségnek az ura, ő az Izrael Szentje. Remegett, amikor kimondta ezt a szót. Ezek meg... Na lássuk az Izrael Szentjét, az Izrael Szentjét, akire te annyira sokat hivatkozol, te Ézsaiás. Lássuk az Istenedet, az Izrael Szentjét. Borzasztó. Ez a cinikus idézgetés annak, ami szent, annak a meggyalázása tulajdonképpen, ami igaz, ami jó, ami helyes. Nem idézem tovább ezeket a dolgokat, de a maró gúny, a maró magabiztosság és ez a kihívó magatartás jellemezte Ézsaiásnak a kortársait, akik Isten népe voltak. Hát nem lehet, testvérek, hogy ma is Isten népében, hogy vannak hívők, akik így gondolkoznak? Magukat hívőknek tart emberek, akik így beszélnek, akiknek az Isten semmit nem jelent. Az Isten ítéletével se foglalkoznak. Lepöckölik magukról, sőt, még tovább mennek, még megkeményítik magukat a bűneikbe, és azt mondják, na hát majd, lehet, hogy nem mondják így kihangosan, csak magukba gondolják, hogy hát na, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ha van Isten, majd odaüt. Hát lássuk, de hát nincs Isten, és nem is fog odaütni, minek féljünk tőle. Csak csináljuk a mi kisded játékainkat, minden további nélkül. Úgyse fogja Isten ezt megtorolni. És még ráadásul emlegetjük az Izrael Szentjét is, meg a szent fogalmakat, amiket a Biblia használ, még a szánkra vesszük, egészen cinikus módon, kicsavarva azoknak az értelmét. Hát ez borzasztó. Hát Isten előtt kell állnunk, hogy Uram, hát tényleg... Idáig süllyedhet Istennek a népe, Istennek a gyermekei, a szövetséges nép tagjai. Siettetik az Úr szövetség ítéletének a napját. Amikről megint azt mondja Ézsaiás, hogy hát annál rettenetesebb nem lesz. Ne siettessétek az Úr napját, mert az nektek a sötétségnek a napja lesz, amiben rátok ront a sötétségnek minden veszedelme, az oroszlánok, a kígyók, minden rátok fog rontani, a rablók, a medvék, amitől csak féltek, mindenbe fog következni. Ti csak ne siettessétek az Úrnak a napját, hogy jöjjön már el, következzen már be. Idáig juthatunk hívő emberként mi is, testvérek. Hát azt hiszem, hogy lehetséges. De hát, hogy ne jussunk idáig, azért kell az Úr elé állnunk, hogy Uram, hát nem ebbe az irányba tartok. Hát könyörülj rajtam, bocsáss meg, vagy őrizd meg ettől, hogy nehogy ilyen emberré legyek. Hát az Úr megítéli, testvérek, ezt a fajta materializmust, megítéli ezt a fajta hedonizmust, amit ezek a zsidó emberek gyakoroltak, és megítéli azt a fajta Isten provokációt, amit ugyancsak ezek az emberek ugye végrehajtottak. És ahogy akkor megítélte, úgy ítéli meg bennünk is ma is ezeket a bűnöket. Hát nem arra hívom most a testvéreket, hogy mi tartsunk hozzunk egy döntést a szívünkben, hogy mi nem leszünk ilyenek, majd mi jobbak leszünk. Nem erre hívok senkit, hanem arra hívok, hogy boruljunk az Úr elé, és mondjuk azt inkább, hogy látod, Uram, hogy én is bizony hajlok ezekre a bűnökre. Mert én is hajlok. És ha belebuktam volna, vagy úgy, hogy észre se veszem, kérlek, bocsáss meg nekem a Krisztus vérért, mert van rá bocsánat. De olyan jó arra is gondolni, hogy Jézusunk nekünk élő Úr, és szabad kérnünk, hogy segítsen minket, hogy nehogy ilyen emberré legyünk, hogy a kísértéseket észrevegyük, és ellen tudjunk állni ezeknek. És így kérjük az Urat, hogy Uram, újítsál meg bennünket, hogy a te szövetségeseidhez méltón higgyünk, gondolkodjunk, beszéljünk, és éljük a magunk életét. Segítsen ebbe bennünket, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a régi népedhez is volt szavad, és hogy a mai népedhez is van üzeneted. És köszönjük, hogy volt mindig prófétád, aki ezeket a szavakat átadta, akkor is, ha vigasztalóak voltak, akkor is, ha nagyon kemények voltak. És köszönjük néked, hogy mi hallgathatjuk ezeket az igéket mindnyájan, és magunkra vonatkoztathatjuk őket. Szeretnénk megalázni magunkat, Urunk, és nem elítélni azokat a régi zsidókat, hanem mint egy oda borulni melléjük, és azt mondani, hogy igaz vagy, Uram, ítéletedbe, és látod, hogy én is ugyanaz a materialista, hedonista, és téged provokáló ember vagyok. Az alaptermészetem ilyen, és kérlek, könyörülj meg rajtam. Segíts, hogy amit ők nem követtek el, hogy nem alázkodtak eléd, nem tartottak bűnbánatot, azt mi megtehessük. És hadd kérjük a te bocsánatodat, Jézusunk, hadd kérjük a te megtisztító kegyelmedet most is, ezekre a bűneinkre is. És köszönjük néked, hogy te élő Urunk vagy, aki azt akarod, hogy szentek legyünk, akik azt akarod, hogy a szentségben gyakoroljuk magunkat, és tisztán éljük az életünket ebben a világban, te akaratod szerint. Legyen ez a világ akármilyen. Segíts, hogy beléd kapaszkodjunk, Jézusunk, hogy megtagadhassuk a materializmust, a hedonizmust, és ezt a provokáló, cinikus magatartást veled szembe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. Könyörülj meg rajtunk, és járass minket a szentségnek, az igazságnak, a tisztaságnak útjain. Segíts, hogy fényleni tudjunk, mint csillagok a sötét éjszakába, ebbe a sötét világba és olykor elsötétedő egyházban is. Kérünk téged, hallgass meg minket, és szenteld meg a mi további készülődésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és életünket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.